Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Miskolcról a református Deszka templomból. Igét hirdet Almási Ferenc, a gyülekezet lelkipásztora.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a testvéreket itt a Deszka templomban, és azokat is, akik az Európa Rádió hullámhosszán hallgatják Isten üzenetét. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kimentsen bennünket a jelen való gonosz világból Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 479. énekünknek énekeljük mind a négy versét. Az első vers így kezdődik: Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. részében, annak első 23 versében. Az igét hosszára való tekintettel helyét elfoglalva hallgassa meg a gyülekezet. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. részének első 23 versében így olvasuk Isten írott igéjét. Élt Cézáreában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő egyik délután 3 óra tájban látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja. Cornélius, Ő pedig rátekintett, megrémülve ezt kérdezte, mi az Uram? Erre az angyal ezt mondta neki, imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Most azért küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza tengerparton van. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhivatott két szolgát és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva elküldte őket Joppéba. Másnap, amíg ők úton voltak és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett és látta, hogy az ég megnyílik és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott, kelj fel Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt, semmiképpen sem uram, mert soha nem ettem semmi közönségeset vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang, amit Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig három ízben történt, és aztán az egész azonnal felemelkedett az égbe. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet ez a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Kornélius küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e a szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek, íme három férfi keres téged, kelj fel, menj le és eredj el velük, semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk, íme én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek, Kornélius százados, igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt az utasítást kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit mondasz. Erre Péter behívta, és vendégül látta őket. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szent igét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt az ő nagy neve dicsőségére. Imádkozzunk ezért fennáll. Urunk, köszönjük neked a vasárnapot, hálásak vagyunk a megszentelt napért. Köszönjük, hogy megpihenhet testünk, lelkünk, szellemünk. Hálásak vagyunk, hogy nem csak a munkát engedhetjük el, hanem a bajokat, a terheket, a problémákat is. Szeretnénk, Urunk, ezeket most ide, lábaid elé helyezni, és kérni téged, hogy hallgasd meg esedezéseinket, könyörgéseinket, szabadíts meg bennünket bánatunkból, nyomorúságainkból, betegségeinkből, csalódásainkból, keserűségünkből. Add, Urunk, ezekből nekünk mielőbbi teljes gyógyulást. Szeretnénk, Urunk, mindent úgy tenni ide a lábaid elé, hogy ott is maradhassanak. Tudjuk, hogy neked van erőd, hatalmad gyógyítani, helyreállítani. Kérünk, végezd ezt el. Ugyanakkor, Urunk, az örömeinket azt nem itt hagyni akarjuk, hanem megosztani veled. Hálásak vagyunk gyógyulásokért, sikeres műtétekért, hálásak vagyunk áldásokért. Kérünk téged, Urunk, hogy akiknek sok-sok örömben van része, azok hadd tudják veled megélni azt, és hadd lehessen előtted általad teljessé. Imádkozunk, Urunk, a hátralévő napokért a nyári szünetből, segíts a gyermekeknek örvendezni és töltekezni. Imádkozunk a tanárokért, hadd tudjanak még ebben a néhány napban egy kicsit felüdülni, és aztán úgy ráfordulni és elkezdeni a munkát. Könyörgünk hozzád, Urunk, ugyanígy óvodapedagógusokért és minden dolgozóért, akik a gyermekeink a következő nemzedék mellett dolgoznak, áld meg az ő életüket, szolgálatukat. Imádkozunk, Urunk, a jövő hét alkalmaiért. Könyörgünk, hogy áld meg az úrvacsorára előkészítő alkalmakat. Szeretnénk hálaadással jönni az Úr asztalához, megköszönve, hogy idén is megadtad nekünk a mindennapi betevőt ígéreted szerint. Kérünk, Urunk, most is adj nekünk táplálékot, lelkit, olyat, amellyel akár 40 napig mehetünk, mint annak idején Illés. Adj változásokat a szívünkben, a gondolatainkban, az értelmünkben. Segíts, hogy lelked által újulhassunk meg ezen az Isten tiszteleten is. Amen. Isten igéjének hirdetésére, hallására készüljünk énekelve a 170. dicséretünket. 170. énekünk így kezdődik, Jöveló áldott Szentlélek, gerjeszt fel híveidet. Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő hozzá menekülőknek. Így hallgassuk az ő igéjét, amely írva található a már hallott igeszakasz folytatásaképpen, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. részében, a 24-től a fejezet végéig tartó versekben. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a joppai testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cézáreába, Cornélius pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Cornélius elé ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá, állj fel, én is ember vagyok. Amikor beszélgetve bement vele, sok ember talált ott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek Isten idegennel kapcsolatot tartania, vagy hozzám bemennie. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak. Ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldtetek értem? Ekkor Cornélius így szólt. 4 nappal ezelőtt, körülbelül ebben az órában, délután 3 órakor imádkoztam, és íme egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában, és azt mondta, Cornélius, imádságod meghallgatásra talált, és alamizsnáidról megemlékeztek Isten előtt. Küldj el tehát Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is hívnak. Ő Simon tímár házában van, megszállva a tengerparton. Nyomban elküldtem tehát hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató Isten, hanem minden nép között kedves előtte az, aki féli őt és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt, kezdve Galileától az egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanuknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, és aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét, És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták Istent. Akkor megszólalt Péter, vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szent Lelket, mint mi? És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg Jézus Krisztus nevében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Kedves testvérek, az elmúlt hetekben az apostolok cselekedetéről írott könyvet olvassuk, és a délelőtti istentiszteleteken ezek alapján is hallhatók igehirdetések. Nem feltétlenül a napi ige alapján hangzik el magyarázat, hanem inkább az apostolok cselekedetéről írott könyv nagyobb forduló pontjaira fókuszálunk. Tudjuk jól és ismerjük az igét olvasva, hogy nagy lendülettel indult a gyülekezet az első pünköstkor Péter igehirdetésére, mint egy 3000 lélek adta át az életét az Úrnak. Célt, értelmet találtak nála. Aztán hamarosan 5000-re duzzadt ez a létszám, és tudjuk azt is, hogy ahol Isten lelke munkálkodni kezdott, fog munkálkodni a sátán is. Erre látunk példákat, amivel megtorpantani, vagy félre siklatni próbálta az evangélium ügyét. Ilyen volt az apostolok elleni támadás, amikor börtönbe zárták őket, és valóban óriási fegyvertény lett volna, hogyha ezek az apostolok ott maradnak a börtönben, vagy esetleg tényleg elhallgatnak, hiszen akkor mindenki más is megijedt volna, hogy itt nagy baj lehet. A következő támadást belülről intézte a sátán, Anániás és Zafira hazugságával, képmutató kegyességével akarta becsempészni az álszent, a hazug vallásosságot, ezáltal megint csak tönkretéve a kereszténységet. A harmadik támadás szintere szintén belülről érkezett, szervezetlenségből, tudatlanságból fakadó elhanyagolás révén a gyülekezet egy része elkezdett elégedetlenkedni, morgolódni. Már ez is lehetett probléma, de még inkább lehetett nagy kísértés, hogy hogy reagál erre az apostoli kör. Ők azonban a lehető legjobban cselekedtek, mert akik Istent szeretik, azoknak végül minden a javukra van. Így történt itt is, Isten a javukra formálta, hiszen az apostolok felismerték, hogy az ő feladatuk, céljuk az ige hirdetése, és nem veszhetnek el a picény apró munkákban, az asztal körüli szolgálatban, ahogy ők fogalmaztak. Ezért azt javasolták a gyülekezetnek, hogy állítsanak be szolgálattevőket, úgynevezett diakónusokat, amit meg is tettek, és nagyon jól működött. Kiderült, hogy mindenki szolgálhat, nem csak az apostolok. És végül az elmúlt héten Saul megtérése volt a következő nagy fordulópont, hiszen belőle lett az kereszténység talán egyik legnagyobb emberi ellenségéből az egyik leghasznosabb és legnagyobb munkabírású apostola. Ma pedig tovább megyünk, és hallottuk is az igében, hogy volt egy Cornélius nevű százados, aki Cézáreában, Júdea tartomány közigazgatási központjában állomásozott a csapataival. Kegyes és istenfélő emberként jellemzi az ige, így szólnak róla, egész családjával együtt, és nem csak szavakban állt az ő kegyessége, hanem cselekedetekben is, hiszen szívesen adakozott. Pogánynak született, de egyértelműen vágyott az élő Isten után. Egyszer csak imádság közben kijelentést kapott Istentől, imádságaid és alamizsnáid emlékeztetül feljutottak Isten elé. Testvérek, újra megerősíti ez az ige előttünk, hogy érdemes és fontos imádkozni, kitartóan könyörögni az Úrhoz, mert Isten minden imádságot meghallgat. Ami viszont érdekes, hogy úgy tűnik, itt Cornélius nem egy konkrét dologért imádkozott. Nem azért imádkozott, hogy Isten adjon neki valamilyen gyógyulást, vagy adjon neki valamilyen előrehaladást, hogy végre ne százados legyen, hanem magasabb pozícióba kerüljön a ranglétrán, vagy valami ehhez hasonló. Nem egy konkrét dolgot kért, hanem úgy tűnik, vágyott az Istentől többre. Vágyott Istent jobban megismerni. Péter ugyanígy imádkozott a jelek szerint Joppéban, mert ott sem olvasunk semmi ilyenről, hogy lett volna Péternek valami konkrét kérése, hasonlóan, ami példákat elmondtam az előbb. Itt sem egy konkrét gyógyulás vagy csoda történik az imádságra való feleletként, hanem Péter kap egy kijelentést, amire egyáltalán nem számított, amit nem kért, ami váratlanul érte. Kegyelmes állapot ez. Kegyelmes állapot, amikor valaki úgy tud imádkozni, hogy nem csak a kéréseit mondja el. Fiatalokon, középiskolásokon, egyetemistákon látom jobban ennek a megvalósulását. Rajtuk még nem sok teher van, bár minden egyetemista természetesen borzasztóan leterheltnek gondolja magát, de még sincs annyi teher, annyi felelősség még rajtuk, és rajtuk tapasztalom azt, hogy nagyon sokszor tudnak úgy imádkozni, mint az ifjúsági énekünkben, hogy még többet tőled, Uram, még többet. Uram, adj nekem még többet. Kijelentést, hadd ismerjelek meg jobban, és így tovább. Amikor aztán az ember megcsaládosodik, bizony növekednek a gondok is. 30, 40, 50 éves kor körül elkezdődnek általában a temetések, elkezdenek elmenni szerettei. Jó esetben eddig élnek a nagyszülők, majd később el kell kezdeni gondoskodni az egyre idősebb és betegeskedő szülőkről, közben nőnek a gyerekek, kamaszodnak, egyre több és több a teher. És aztán az ember hajlamos arra, hogy egyrészt lecsippantson az Istennel töltött időből, másrészt pedig, amit vele tölt, annak a legnagyobb részét kitölti a kérés. Elmondja, hogy ez is baj, az is baj, és tényleg sokkal-sokkal több baja, gondja van. Hát érdemes kihasználni a fiatalkort, és érdemes megerősödni abban, hogy legyen egy stabil, fix időpont, amit az Istennel töltünk, és ha lehet, maradjon meg az Istennek az imádata, meg az, hogy Uram, mondj valamit. Nem csak kéréseim vannak, és nem csak az én bajaimra várok tőled választ és megoldást, hanem most arra is nyitott vagyok, hogy amit te akarsz velem tudatni, azt hadd értsem meg. Hadd növekedjek így az én hitemben. Legyen hát ez is egy üzenet a számunkra, ezen a mai napon az ige alapján. Aki csak a maga problémáival megy az Úr elé, az inkább kívánságai teljesítőjeként tekint rá, és nem nagyon fog növekedni a hitben. Megmarad gyermeknek, de nem abban az értelemben, amiről Jézus beszél. A felnőtt hívő ember mindent elmond az Úrnak, kijönti a szívét, majd tud várni, nyitottnak lenni a válaszra akkor is, hogyha Isten valami mást akar elmondani. Kornélius és Péter úgy tűnik ilyen emberek voltak. Mindketten szerették Istent, és mégis egymástól elképzelhetetlenül nagy távolságban voltak. Péter egy Szentlélekkel teljes ember, apostol, 3 éven keresztül az Úr Jézussal járt, tőle tanult, vele beszélgetett, és aztán a nagy önbizalmú, kemény halászból Isten határozott, de szeretetteljes embert formált, olyat, akiért még ő maga angyalt is küldött a börtönbe. Ez az ember egy óriási tekintély lett abban az időben a keresztények előtt. Nem volt eltúlzott, vagy nem volt túlzás az, ahogyan Kornélius reagált a vele való találkozásban. Kornélius pedig egy pogány ember volt, aki csak morzsákat hallott, tudott Istenből, akit Péter életcélként szolgált, követett, de akit vágyott minél inkább megismerni. Bármilyen háttérrel, bármilyen előélettel jön valaki az Úrhoz, tudnia kell, hogy ő el nem utasítja, hanem örömmel fogja fogadni. És ezt nagyon fontos mindenkinek megértenie. Akik véletlenül kapcsolták be az Európa Rádiót, és hallgatják ezt az istentiszteletet, és itt maradtak, és nem tekerték el, azoknak is fontos tudni azt, hogy ez nem véletlen. Ha véletlenül tekertek volna el, akkor már nyomnák is tovább. Meghallják, itt valami papi beszéd van, és már megyünk is, ez minket nem érdekel. De ha végighallgatta, akkor az neki fontos. Mert Isten beszélni akar hozzá. Meséltek nekem egy olyan emberről, aki sok éven át nem merte felvállalni a családja előtt sem azt, hogy ő vágyna templomba, de senki sem megy, és ciki lett volna, úgy érezte neki ezt otthon felvetni, javasolni. Egyik nap, egy vasárnap kiment a garázsba, hogy bütykölje az autóját, és közben, hogy ne legyen csendbe, bekapcsolta a rádiót, és egy Isten tisztelet volt benne. És meghallgatta. Még inkább felgerjedt a szívében az, hogy de jó volt gyerekként templomba járni, konfirmálni, milyen volt ott a közösség, hogy mégiscsak megnyugtató volt. Nagyon erős vágy volt benne, de továbbra sem merte vállalni senki előtt, hogy ő menne templomba. Ezért úgy intézte onnantól kezdve, hogy vasárnap délelőttönként megbütykölni a kocsit. És akkor ő ott titokban, csendben mindig meghallgatta az Isten tiszteletet az autóban. Hát testvérek, jó, ha valaki rádión keresztül hallgatja az Isten tiszteletet, de tudni kell, hogy az Úr ennél sokkal többet akar adni. Ne elégedjünk meg ennyivel. Ha valaki elkezd egyszer gyülekezetbe járni, komolyan imádkozni, Bibliát olvasni, rájön, hogy eddig a sivatagban, a kútból csak egy-egy korty vizet ivott, holott ott annyi víz van, amennyit nem bír meginni. És aztán egy nagyon rövid idő múlva arra is rájön, hogy nem csak kút van ott, hanem oázis is. Hát ezt tapasztalta meg Cornélius és Péter is. Cornélius előtt felfakadt ez a forrás, hiszen Péter feladata volt elmondani neki, hogy mennyire szereti őt az Isten, és minden embert ezen a világon. Péter pedig óriásit lépett elő a hitben, az ismeretben, amikor Isten olyan útra vezette, tanította, amit ő soha el nem bírt volna önmagától képzelni, hogy ez lehetséges. Ma is mindenféle ember van, itt a templomban is, itt közöttünk is. Van olyan ember közöttünk, akinek minden porcikája tiltakozik a változások ellen. Megszokott valamit, és az úgy jó, nem kell változtatni. És van, akit pedig az élete legfontosabb lépése még vár, hogy adja át az életét az Úrnak. Mind a kétféle ember van, és ez nem baj. Aki Jézus Krisztusban, bűnbocsánatban részesül, az élete helyre kerül, bizonyosságot szerez arról, hogy meg fogja kapni az örök életet. E földi testet ugyan le kell vetnie mindenkinek, de tudja, hogy utána a mennyek országa várja. Ezt a bizonyosságot nyerte el Cornélius. Péternek pedig hatalmas kijelentést ad az Úr, látomásában egy lepedőben tiszta és tisztátalan állatok vegyesen ereszkednek elé, és az Úr arra buzdítja, öljed és egyed. Péter számára ez elképzelhetetlen. Egyszerűen az ige, az ószövetségi törvények alapján kizárt, hogy ő ilyet csináljon. Még elméletben is, nemhogy fizikálisan gyakorlatban. Úgy érzi talán, hogy valami nincs rendben. Valami gond van ezzel a kijelentéssel. Miféle látomás ez, Uram? És kezdi kérdezni Istent, hogy mit akar ez jelenteni? Majd jön a magyarázat, ne nevezd tisztátalannak, amit én megtisztítottam. Egy ige magyarázó így fogalmaz, a zsidók ebben az időszakban nem a kiválasztottságuk tudatában, hanem a kivételezettségük túlzott magabiztosságában tetszelektek. Egy ortodox zsidó lehetetlen volt, hogy betegye a lábát egy pogány ember házába. Ezzel találkoztunk akkor is, amikor Jézust elmentek megvádolni Pilátushoz a zsidó elöljárók, inkább bekiabálnak, kihívatják, de ők be nem teszik a lábukat, hiszen akkor tisztátalanok lesznek. Sokszor átéljük életünk folyamán azt, hogy valamire megtanítanak bennünket, de az elején el se bírjuk képzelni, hogy mi akar majd abból lenni. Mikor középiskolás voltam nyári gyakorlaton, nyári munkám, és átéltem azt, amit szerintem mindenki, aki hozzám hasonlóan el kellett, hogy menjen ilyen munkába. Az első napokban annyi volt a munkám, hogy pakoljak rendet, seperjem össze a műhelyt. Hát én nem ezért jöttem. Azért jöttem, hogy a szakmát tanuljam. Annak a csinyát, dinnyát, gyakorlatot. De nem ez volt a feladat. Sepregetni, rendet csinálni. És sokkal-sokkal később, sok-sok évvel később érti meg az ember, hogy az nagyon is fontos volt, mert ez az alapja, hogy rend van körülöttem. És majd abban a rendben, meg a tisztaságban lehet precíz munkát végezni. De rendetlenségben, össze-vissza, mocskos körülmények között, bármilyen jó szakember lehetek, jó munkát nem nagyon fog tudni végezni. Péternek is az Úr látomásban ad egy kijelentést, hogy felkészítse arra, ami várja, amit ő maga készített elő. Imádkozott az egyik, és Isten a másikat is készítette közben, hogy amikor majd találkoznak egymással, akkor az Úrral is találkozzanak. Péter megérti az üzenetet Kornélius házában, és elmondja, amellett, hogy Jézus Krisztus értük, Kornélius székért is meghalt, hogy neki mi mindent meg kellett tanulnia. Nyilvánvalóvá válik közben számára, hogy nem csak zsidók lehetnek keresztényekké. Ezt is meg kell tanulni, noha Jézus arra hívta el őket, hogy menjenek és tegyenek tanítvánnyá mindenkit szerte a világon. Nem mondta Jézus, hogy csak a zsidókat, mindenkinek kellett volna hirdetni az igét, de ez számukra oly mérhetetlenül elképzelhetetlen feladat volt, hogy ez eszükbe sem jutott. Pedig ez így van. Az Úrnál mindenkinek van hely. A Latornak is megbocsátott a kereszten, pedig ő ott már semmit nem tudott jóvá tenni. Ő nem tudott a kereszten zsidóvá lenni. És mégis azt mondta az Úr neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. És mindenkire igaz ez, aki ma is szeretne újat kezdeni az Úrral. A kérdés az, hogy mi átmentünk-e már ezen a tanításon. A mi fejünkben végbe ment-e már ez a gondolat, hogyha olyan valaki jön, aki nem teljesen olyan, mint amilyennek mi gondoljuk, vagy elvárnánk, befogadjuk-e? Viszonylag kezdő lelkész voltam egy nagyon piciny faluban, az egyik istentisztelet már elkezdődött, és akkor néhány ott nyaraló ember rövidnadrágban, papucsban csattogott fel a karzatra. Felmentek, végülték az istentiszteletet, aztán záróének alatt elmentek. Az istentiszteleten teljesen normálisan szépen viselkedtek, meghallgatták az igét. Véget ért az istentisztelet, kijöttünk a templomból, és gyülekezeti tagok mondták, hogy hó, hát milyen illetlenül jöttek el a templomba, papucsba, rövidnadrágba, elkéstek, meg még hamarabb is elmentek. És akkor mondtam, hogy hát igen, ez nekünk furcsa, pláne egy olyan pici zárt közösségben, de mondtam, hogy de milyen jó, hogy eljöttek egyáltalán. Ezek ebben a kis zsákfaluban itt töltöttek egy hétvégét, valószínűleg este nagyon sokáig bulisztak, mégis felébredtek, hallották, hogy szól a harang, eljöttek az istentiszteletre. Baj volt, hogy bejöttek? Nagyon jó, hogy ott voltak. Furcsa volt egy olyan közösségnek közel 20 évvel ezelőtt ilyen kinézettel szembesülni, de ott volt a helyük. Ki tudja, talán most aktív gyülekezeti tagok azóta valahol, valamelyik városban. De ugyanígy láttam egy videós bizonyságtételt, egy férfit nagyon hívtak a barátai gyülekezetbe, és azt mondta, nem akart menni semmi módon. Aztán végül annyiszor hívogatták, hogy ciki volt neki nemet mondani, végül azt mondta, hogy jó, rendben van, de én vasárnap az egyetlen napom, amikor laza vagyok, fel se öltözök. Pizsamába vagyok, meg papucsba. Ha úgy jó vagyok a templomba, akkor elmegyek, ha nem, akkor nem. És akkor azt mondták, hogy jó, gyere úgy. És elment a templomba, és azon lepődött meg, hogy senki sem nézte ki. És elment a következő héten, és akkor sem nézte ki senki. És lassan mindenki megszokta, hogy ez ilyen hóbortos ember, hogy pizsamába meg papucsba jön az istentiszteletre. És aztán ez az ember megtért, de a ruházata, ez az ostoba szokása megmaradt. És akkor a munkahelyén, az egyetemen egyébként, behívatta a rektor. És akkor észbe kapott, hogy jó, nincs is egy normális öltönyöm, amit felvegyek, azonnal ment venni öltönyt. És miközben válogatta az öltönyt, az eszébe jutott, hogy te jó ég, én a rektor erén nem merek odaállni egy egyszerű hétköznapi ruhában, a mindenható Isten az én megváltóm elé, meg megyek minden nap papucsban, meg pizsamában. És onnantól kezdve megértette, hogy neki is változnia kell. És mindezeket azért mondtam el, testvérek, mert nekünk magunknak befogadóbbá, még befogadóbbá kell válni, de ebben benne van az is, hogy a külvilág pedig bennünket, az egyházat úgy bélyegez meg, mint kirekesztőket. És ez nem igaz. Ez nem igaz. Nagyon is befogadók vagyunk. Akik Jézus Krisztust keresik, akik életet keresnek, akik válaszokat keresnek az életükre, azoknak van nálunk helye. De nagyon fontos, hogy azoknak van helyük. Néhány évvel ezelőtt volt nálunk, sokan emlékeznek rá, egy nagyvárosi lelki pásztor, aki előadást tartott. És elmondta nekünk azt, hogy a kommunizmus vége után kezdte meg a szolgálatát abban a gyülekezetben, amikor éppen óriási fellendülésben volt a templomba járás. Divat lett templomba járni. És ő azt mondta, hogy nem megyünk el csak úgy szó nélkül emellett, hogy most itt mindenki hirtelen jön templomba. Elkezdtem mondani az embereknek, tessenek kiállni, és elmondani, hogy miért jöttek ide. És ez szép lassan beindult. Elkezdtek az emberek erről beszélni, aki ezt felvállalta, hogy vállalja, hogy ő esetleg a rendszer kiszolgálója volt, vagy ehhez hasonló, de vágyakozik valami többre. Többre az Istentől. És ezek az új emberek így be tudtak tagolódni a gyülekezetbe. Sok helyen valóban csak annyi történt, hogy a kommunizmusban aktív emberek most az egyházban lettek hirtelen aktívak, észtosztó, megtérés nélkül. Befogadás igenis van, noha azzal bélyegeznek sokszor, hogy elzárkózunk. De azoknak van, akik Krisztust keresik. Aki viszont változtatni nem akar az életén, változni nem akar, hanem az Istent akarja változtatni a maga képére és hasonlatosságára, annak nem tudunk mást ajánlani, csak a megtérést. Befogadók, nyitottak vagyunk a kornéliuszi lelkületűekkel. Akik kegyelmet keresnek, azok előtt mindig nyitva az ajtónk. Azonban fontos, hogy Jézus Krisztus megváltoztat belülről, új életet akar adni. Új élet nélkül nincs igazi kereszténység, nincs igazi Krisztus követés. Új élet nélkül az egyház klub, a vallás dogma, Krisztussal viszont élet. És ezt az életet akarja adni nekünk ma az Úr. Keressük őt, kérjünk tőle bátran, ne csak földi szükségleteket, hanem többet. Talán olyat, amit nem is tudunk, hogy mi kellene nekünk, de ő jól tudja. Ha el tudjuk engedni a csak magunk baját sorolását, meg tudjuk érteni, amire tanítani, vezetni akar bennünket. Így növekedjünk az Úrral. Amen. Úr Jézus, köszönjük ezt a történetet, amely megörökítetett a Szentírásban. Nagyon sokat tanulhatunk mi is belőle. Fontos volt annak idején ennek az oszlop apostolnak, Péternek megtanulni, hogy ahogyan őt befogadtad, neki is a te nevedben be kell tudni fogadni a másokat. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezt a lelkületet akarod adni nekünk is. Köszönjük, Urunk, az új embereket, akik ismeretlenül jelennek meg a templomunkban. Hálásak vagyunk, ha végig tudják ülni az Isten tiszteletet, ha tudnak figyelni, ha kíváncsivá válnak, érdeklődővé a te ígéd iránt. Kérünk téged, Urunk, hogy vezesd őket tovább. Hadd értsék meg, hogy nem csak egy-egy csöppet lehet kapni itt az életből, hanem élő víznek folyamai fakadnak belőled és abból, aki befogad téged az életébe. Imádkozunk hozzád, Urunk, így erősítsd a közösségünket. Add, Urunk, hogy gyülekezetünk lehessen befogadó, de ugyanakkor legfőképpen téged, a te akaratodat megtartó cselekvő közösség. Imádkozunk ugyanígy minden református gyülekezetért, hadd lehessen megtalálható közöttünk a rend, az elfogadás, a szeretet. Ebben adj nekünk növekedést egyéni életünkben, családunkban, egyházunkban. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Záróénekként az igére is válaszolva a 434. dicséretünket énekeljük mind a négy versével. 434. énekünk így kezdődik, vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk Miskolcról a Református Deszkatemplomból. Igét hirdetett Almási Ferenc, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben, Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió Református Hitéleti műsorát hallották.